Füles bagolyolvasó. Fekete István. Júliusi emlék. Ajtómmal szemben domboldal. Pár éves vágás, a farakások néhol még rajta vannak. Itt nincs nagy kellete a fának. A rakások már szétdűltek, összeroskadtak, s valószínű itt is maradnak. A domb tetején érintetlen öreg erdő suttog, s lehúzódik egészen a vadászházig. A ház körül nagyra nőtt cserjék paradicsomi összevisszaságban. Mogyoró, som, galagonyas egy-két öreg fa. A ház alatt egy puska lövésre mély vízmosás, amelyet meg kell kerülni, ha a vágás területére akar menni az ember. Ezért vannak ott a farakások. Különben már eltüzeltük volna télen. Nyár van. Talán július, de ez mindegy. Néha vadászunk, néha fürdünk, sőt néha dolgozunk is. Ez a dolog lehet fizikai, és lehet szellemi. Fizikai, a puskatisztítás. Szellemi, ha honuccal elszámolok, vagy rettentően törjük a fejünket, hogy milyen nap is lehet. Fárasztó az ilyesmi, azért nem igen erőltetjük. Néha egy-egy napot kinevezünk vasárnapnak, s ilyenkor én nyakkendőt kötök, honusz pedig lábat mos. És lessük a harancot, és megelégedettek vagyunk, ha eltaláltuk a vasárnapot. Nem mindig találjuk el, de ez nem ront a hangulaton semmit, amelynek gyökere tudva levőleg nem a kalendáriumban van. Ilyenkor lustálkodunk, amelyben, egyébként, megközelítettük már a tökéleteset. Én fekszem a nyugágyon, honusz pedig rémtörténeteket mond emberről, farkasról, ördögről, mindenről. A végén mindig hozzáteszi, Isten bizony, ami teljesen felesleges, mert még arra is lusta vagyok, hogy elhiggyem, vagy ne higgyem. Néha felkiáltok, igaz ez honusz? Isten bizony, akkor jó, és azután, honusz mondja tovább a dobrocipópa esetét, aki egy éjszaka őszült meg, már nem emlékszem, hogy miért, de valami nagy disznóság volt. Ilyenkor ott van a cigaretta az asztalon, és honusz most az én cigarettámat szívja. Máskor is azt szívja, de ezt most nyilvánosan. Itt töltöm a szabadságom, és ez a szabadság igazán szabadság. A legközelebbi falu 7 kilométer. Ketten vagyunk meg egy kutya meg az erdő. Millió madár, a vadak, a nappalok meg az éjszakák. Szóval milyen az egész világ. Persze azt hihetné valaki, hogy ilyenkor csak lustálkodunk. Nem. Most például honusz mesél, és fárasztó heverés közben levesbe valót gyűjtünk. A vadászház körül elszórtan öreg fák tűnődnek ledőlt társaikról, és ezeken a vémfákon szívesen megpihennek a nemrég kirepült fiatal gerlék és vadgalambok. Ágyamhoz oda támasztva a kis automata, és bármi izgalmas az elbeszélés, szemünk az egyik fán van, amelynek szárazága valóságos vesztőhelye a környék galambjainak. Van már három galambunk, és unom honusz meséit. Jó lesz a galambokat feltenni, mert nem puhulnak meg. Egyedül maradok a pitvarban, amelynek magyarul terasz a neve. Hány óra lehet? Kérdem magamtól, de nem izgat, hogy nem tudok rá válaszolni. Az én órám megállt. Akkor találomra beigazítottuk, de aztán újra elfelejtettem felhúzni, és tovább nem erőszakoltam a dolgot. Szabadságoltam az órát. Most csak az árnyékok után igazodunk. Most lehet, mondjuk, 10, esetleg 11. Ezzel hát végeztünk. Előveszem a messzelátót, amelynek magyarul Bukker a neve, és nézegetem a vidéket. Nézem az eget, és nézem a földet. Az égen felhők és madarak járnak, a földön semmi és senki. Ki járna erre? Erre út nincs, és a kopár domboldalak cérnafüvét már régen lelegelték a bivajok. A levegőben azonban madarak járnak, jönnek-mennek élelemért, inni a patakra, vagy más sürgős ügyben, amelyet csak ők tudnak. Az előbb egy héja kergetett egy kék galambot, de amíg láttam, nem tudta megfogni. Ment a galamb, mint az Isten nyila, és szittam a héja összes gyilkos nemzetségét. Honusz most teszi lábasba a galambokat, melyeket a fáról lőttem. Szóval hagyjuk a héját, azután övek parádéztak, gyönyörű köröket vágva és víjogva a szikrázó magasságban. Olyan szépen repültek, hogy lehettek volna sasok is, de csak övek voltak. A messzelátó nem hazudik. Kíméletlen, de igaz. Később a vágásra tévedt a szemem, mert sűrűn megfordultak rajta őzek hajnalban, vagy alkonyattal, de becserkészni őket. Közben a vízmosás nem lehetett. Az erdő száraz volt, mint a szalma, a tavalyi levél zörgött, mint a cserép, s mire nagy kerülővel odaért az ember, a vágás üres volt. Innét odalőni pedig egy kicsit messze volt, még ha a vízmosás mellé jöttek volna is az őzek, mint ahogy nem jöttek. 5-600 lépésen alul nem adták. Nézegetem a sarjadzó vágást, és egy vörös foltra rámondom, hogy őz. Bak! Tudom, hogy nem az, de ráérek, hát megjátszom az esetet. Szóval ott állna a bak, és elindulna lefelé. Ebben a pillanatban a lélegzetem is elakadt. Az a vörös folt, amelyről tudtam, hogy nem őz, megmozdult, és kilépett a bokor mögül egy nagyon szemrevaló bak. Agancsa rövid, de vaskos, a távolság erős 200, de ilyen közelit még sose láttam őzet. Honusz fütyörész a konyhában, és zörög a lábasokkal. aztán kijön, azt még elfelejtettem elmesélni. PST, hozza ki a puskát, hallom, odabent megtölti. A bak közben csipeget, vakarodzik, de hidesen néz. Lemászom az ágyról, és letérdelek, hogy a pitvar korlátjára feltámasszam a puskát. A korlát magas, dobjon ide a térdem alá valamit. Gyorsan, összehajtogatja a pokrócot, azt hiszi, a térdem sajnálom. Vastagabbat, így nem tudok lőni. Végre megérti. A hajszál kereszt nehezen oda táncol a bakhoz, de olyan rosszul áll, hogy nem merem a golyót elereszteni. Onuszra nézek, aki reszket, mint a szeles vizsla. Várja a lövést. Újra összeszedem magam, de most még rosszabbul áll, aztán belép egy bokor mögé. Nem baj. Kipihenem magam, s amint kilép. De közben váratlan dolgok történtek. A bak felett talán 100 lépésre vörös fekete állat lódult ki a gazból, a bak pedig egy ugrással eltűnt. Az állat látszólag nem is látta az őzet, és egyenest felém jött. Kutya, megállj csak, bestia, és újra ráhajoltam a puskára. A lupi, mondta Honusz, ne tessék lőni. De az irgalmát, a lupit, s ezt úgy kérdezte, mintha azt mondta volna, hogy a szamosújvári püspököt akarom agyonlőni. Vigye be, lögtem oda a puskát, és körülnéztem megfelelő bot után. Lupi már bent zörgött a vízmosásban. Látszott, hogy iparkodik. Nagyon megverem. Nem az én kutyám ugyan, de megverem. Lupi Honusz bátyjának a kutyája volt. Disznós kutya, ezerféle őskemény utóda, akivel vadászni szoktunk, s akinek felesége itt tartózkodott nálunk özvegyi magányban. És most elzavarta a bakomat. Gyere csak, jött is. Nyakán egy elszakadt törek kötél fityegett, farkát már messziről csóválta, és úgy ugrott a tornácra, mint aki dicséretet vár. Száját elhúzta, és a szeme ragyogott. Hát itt vagyok. Megkötöttek ugyan, de én szeretlek benneteket, s el is jöttem. Valami baj van, Lupi erre lehasalt, és nem jött közelebb. Csalhatatlan ösztöne megérezte, hogy valami nincs rendben. Nézte Monuszra, aki agódva várta az ítéletet. Gyere ide, Lupi, oda kullogott hozzám, és gyanakodva rám nézett. Úgy érezte, hogy a helyzet javult, de ez még nem az igazi. A felhők szakadoztak, de még nem sütött ki a nap. Hát ide hallgass, te anyagyász, ha még egyszer a vágáson keresztül jössz, agyonlőlek. Agyon, itt van ez a finom út. Megmutatom, hol, és téged ebben az égtelen sűrűségben ez a fene és elzavartad a bakomat, pedig akkor dagatra ehetted volna magad. Hát ilyen ökör vagy is haszontalan, meghúztam a fülét, erre jajgatott, mintha nagyon fájna. Mit jajgatsz? Hát ha agyonlőlek, és odaadunk az uhunak, az majd aztán elbánik veled. Éles csőrével szabdal itt is meg itt is meg itt is. Lupi ugrált, mert jókat csíptem rajta, de a szeme már nevetett. Nincs itt semmi baj, aztán szelíden pofon ütöttem. Eredj a feleségedhez. Hallod a szotykához, most már kisütött a nap. Körülrohanta a tornácot, elszaladt a kutyaolhoz, ahol szotykarács mögött nyűszítve várt a hurát. Aztán lehasaltak, az egyik kívül, a másik belül, és vidám csaholással köszöntötték egymást. Hogy örülnek, mondta Honusz komolyan. Látszik, hogy ritkán látják egymást. A galambok megpuhultak, a nap felballagott az ég tetejére, Honusz behozta az ebédet, s ezzel dél lett. A két kutya a küszöbre hasalt, szemmel kísérve minden falatot, amelyet a szájamhoz emeltem. A nagyobb daraboknál még nyeltek is, jelezve, hogy lelkileg részt vesznek az evés gyönyörűségében. Az ebéddel együtt ellustult odakint a világ is. A dagadt kis felhők álmosan ballagtak, mintha ők is ebéd után lennének. Honusz bágyattan törölte zsíros száját inge ujjába, amikor kiutaltam a pohárbort, és hosszasan válogatott a poharak között, hogy melyik a legnagyobb. Köszönöm szépen, sóhajtott, és csak úgy mellesleg megemlítette, hogy a vendégek jó napot választottak. Miféle vendégek? Hát a Bandi úr meg a többiek. Megőrült maga, nincs egy csepp borunk a kenyerünk, száraz hús nincs, és most mondja. Bandi úr azt mondta, mindent hoznak, ő lesz a szakács. Akkor is kellett volna szólni, lehet, hogy elfelejtettem. Pálinkát is hoznak, meg sört is. Furcsa vidék ez, itt a megrendelt kocsi egy órával korábban jön, vagy kettővel későbben, a beígért vendégek esetleg elmaradnak, a szállóban nem keltenek időben, vagy egyáltalán nem hagynak aludni, és ha meghívnak halászlére, minden van, csak éppen halászlé nincs, mert a halászok vásárra mentek, bár megígérték a halat. Harag azonban nincs, úgy van jól, ahogy van, ezek után én se haragudhattam Monuszra. Mikor jönnek a vendégek? Este felé. Mérgesen lefeküdtem, mert ez az este felé azt jelentette, hogy délután 5-től várhatom őket az estleg végső határáig. Vártam is. A gerlékel kurrogták alkonyi mondani valójukat, a rigók flótázva búcsúztak a fénytől, a környék kis hegyes templomai lágy harangszóval dicsérték az urat, de az én vendégeim nemigen jöttek. Kint üldögéltem a tornácon, és hallgatóztam. Minden távoli kocsizörgésre felfigyeltünk, de az örgések aztán elhaltak a sötétségben, mert besötétedett, s millió csillagvirágával kivirágzott az esti ég. Honusz rendületlenül készült a vendégekre, kikészítette a nagylábast, a nyársat, hagymát tisztított, és időnként kiszaladt a tornácra, és beleszimatolt a levegőbe. Majd jönnek, nemigen törődtem vele, a vendégek most már nyilván, nem jönnek. Néztem az eget, s a mérhetetlenség magához szívta gondolataimat. A fényévek irdatlan távolságában lebegő csillagok közel szálltak, s hihető volt, hogy a csillagok fölé mégiscsak elhallatszik a harangcó, a gerlekurrogással igó imádkozó furujája. Majd jönnek, ezen aztán feldühödtem. Hozza ki a túrót meg a hagymát, eszünk és lefekszünk, mit gondol a bandi úr, mellesleg az öcsém. Éjjeli kávéház ez, kucséberrel és rosszlányokkal. Talán nem is mondta, de mondta, mindent mondott. A húst is, a pálinkát is meg a sört. Hozza már azt a túrót. Mérgesen behánytam az ennivalót, de őszintén szólva nem esett jól. Gyomornedveim felajzva vártak valami rendes, zsíros, komoly vacsorát, és most csak úgy immelámmal forgatták a túrót, a hagymát és az ötnapos kenyeret. Mi ez? Fitymálták, és fájni kezdett a gyomrom. Sekkor vidám lárma kezdett születni a völgyben. Kerékzörgés, egy-egy távoli nevetés, beszéd. Jönnek, mondta Honusz, és én legszívesebben puskával fogadtam volna őket. Mit kezdjek most a túróval s a hagymával? Honusz meggyújtotta az istálló lámpát a tornác sarkán, jelezve, hogy minden út ide vezet. A kocsizörgés megállt a völgyben, s a lárma elcsendesedett. Meredek az út nagyon, s most szuszognak fölfelé. Egy-egy hang. Világíts, te, bandi, ne siess, a szóda a kocsin maradt. Nem maradt, nálam van, és mi kiálltunk a tornác ajtajába, és illendően vártuk a vendégeket. Az istálló lámpa szerényen világított, a csillagok szikrázva villogtak, az erdő hallgatott, s a sötét kutyaházban két kutya csóválta a farkát, mert éhesek és vendégszerető kutyák voltak. A túró és a mérgesen megevett hagyma megbosszulták magukat. A birkatokányból csak éppen hogy ettem, aztán éjféltájon lefeküdtem, pedig a hangulat akkor kezdett egyenesbe kerülni. Lódoktor barátunk ilyenkor hajós kapitánynak képzelte magát, s akkor átüvöltött, hogy majd a csillagok szakadtak le az égről. Minden ember a fedélzetre, a hajó tehát süllyedőben volt. A doktor neki támaszkodott az árbocnak, azaz a tornác egyik oszlopának, a legénység pedig sajnálta a hajót, s ezokból erősen ivott. Lefeküdtem a mentőcsónakba, a szobasarkába, behúztam az ajtót, és nagy nehezen elaludtam. Időnként azonban felriadtam, ha a doktor a fedélzetre szólította embereit. Rettenetes vihar lehetett, mert többen tengeri betegek lettek. Később elcsendesedett minden, úgy látszik, a hajó elsüllyedt, s bennem is megnyugodott a túró. Egyszer aztán valaki megrázott Pista bátyámod adnád a puskádat? Nem. Kimennék Bakra. Kérd el Onucét. Onuccal nem lehet beszélni. Ott van a sarokban egy átalakított manlicher. Vidd azt. Kiválóan lő. Köszönöm. Merre menjek? Amerre akarsz és hagyj aludni. Szervusz. A többiek már elmentek. Ez az ember doktor volt. A világ legszenvedélyesebb vadásza, aki életében egy fát szántyúkot lőtt szánról. A puska egyebekben fél métert lőtt balra és fel. Fal felé fordultam és aludtam, amíg a rigók reggeli hangversenye fel nem ébresztett. Éhes voltam nagyon, így gyorsan körülnéztem, nehogy Onusz megelőzzön. Onusz a gyöpön feküdt, mellette ült a két kutya, és Szotyka időnként megnyalta a gazdája borostás arcát. A tornácon millió cigaretta vég, üvegcserép, félig hagyott pohár, egy mellény, egy kalap, egy gyöv. Szóval ahogy a hajótörésnél lenni szokott. És túl mindezen a harmatfényes, illatos hajnali erdő. Rettenetes piszkosnak éreztem kis házam táját, ezért Onuszot szigorúan keltettem. Csináljon rendet, amíg visszajövök. Lementem a patakhoz, és megfürödtem. Kis patak, alig lépés széles, és arasznyi mély, de vize hideg, mint a jég. A partján csak úgy kéklik a nefelejts, s ahol kijönt néha, sárszakunák vannak. Egyszer egy vidra is halázgatott benne, de aztán, úgy látszik, leutazott a szamoshoz. A patak ezüst sudara végig csillog a völgyön, a nap már felszállt az erdő fölé, és a nagy ragyogásban, mint a simogató békesség, szól a gerlekurrogás. Ebben a pillanatban lövés csattan végig az erdőn. Mit láthatott a doktor, mire lőhetett? Lassan ballagtam hazafelé. A háztájéka rendes, mint máskor, az éjszakai zivatarnak nyoma sincs, Sonuc már az edényt mosogatja. Szeme csillog, sebből látom, hogy félretett magának. Honusz azonban rendes ember, mert alig hogy leültem, már hozta is az üveget. Az urak eleget ittak úgy is gondoltam, jó lesz nekünk. A bandi úr tudja, a doktor úr lőtt az előbb hallotta? A doktor úr azzal a puskával iszen tetszik tudni. Nevet Honusz. Nevetünk, és kóstolgatjuk a pálinkát. A kutyák vakkantanak kettőt hármat, Onusz lekémlel a völgybe, hogy kijön, arca elkomorul. Tessék ide adni a gukkert. Nézz, nézz vége szakadatlan, aztán sziszeg, pattint az ujjaival, és, amit nem szokott, leül a padra. A doktor úr meglőtte az őzet, egyszerre elszomorodtunk, mert hogy a doktor őzet lőtt, rendben van, de melyiket, uramisten, melyiket? Ha fiatal, reményteljes bakot lőtt, nagy baj. Ha meg valami kapitálisat, az igazán sok neki. Én már egy hónapja válogatom itt a bakokat, s eddig még csak egyet lőttem. A doktor ragyogó arccal, szerényen tette le terhét a tornácon. Ezt az őzikét lőttem. Onusz sürgősen elment a konyha felé. Én meg csak ültem. Hol lőtted? A mezőn. Ott a búzában sétálgatott a kis öreg. Hát gratulálok, öregem, magamban pedig azt gondoltam, így még sose vágott nyakon Szent Hubert, de megérdemlem. Adtam egy rossz puskát ennek az ártatlan doktornak, és, amire soha se gondoltunk, a tenyérnyi búzában lőtte meg régen keresett, talán legjobbakunkat. A doktor üdvözülten elment, Onusz odaégette az ebédet, a kutyák összemarakodtak a csontokon, én meg csak ültem, és bár részt se vettem az éjszakai zivatarban, én voltam az egyedüli hajótörött. Később aztán megbékültünk, sötét kedélyünket leöntöztük egy kis maradék tengervízzel, s ettől egyszerre kiderült a határ, ám bár hiszen derült volt már előbb is. Nyár volt, talán július, de ez most már igazán mindegy.